Istenünk, köszönjük azt, hogy jelenlétedben lehetünk, szerető Szent Istennek a jelenlétében. Köszönjük, hogy adtad nekünk az Úr Jézust, aki adta életét, aki életet ad nekünk, igazi életet, bővölködő életet. Köszönjük, hogy ő rá nézhetünk, rá hallgathatunk ezen a délutánon is. Kérünk, hogy áld meg délutáni összejövetelünket, Isten tiszteletünket, jelenj meg közöttünk, szólíts meg bennünket, te ismersz bennünket, tudod, milyen helyzetből, milyen problémákból, vagy milyen kérdéseink vannak. Kérünk, hogy szólíts meg bennünket, Uram, és vonj magadhoz közelebb kegyelmedből, az Úr Jézus nevében. Amen. Igeverset hadd olvassak Isten tiszteletünk első felére, Timóteushoz írott első levél első részéből, 15-től 17-ig terjedő verseket. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus bennem mutassa meg legelőbb a teljes hosszú tűrését, példagyanánt azoknak, akik hiendenek ő benne az örök életre. Az örökkévaló királynak pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Istennek tisztesség és dicsőség örökkön örökké. Amen. Köszöntünk szeretettel mindenkit, aki ma délután is eljött Isten házába. Örülünk ennek az együttlétnek is. Itt van az Úr Jézus, közöttünk van, és meg akar szólítani. A különféle szolgálatok által köszöntjük szeretettel Mike Sámuel testvért is Kecskemétről, baptista gyülekezet lelkipásztorát, ő fogja majd Isten igéjét hirdetni, és imádkozó lelkülettel legyünk itt Isten házába, hogy Isten meg tudjon bennünket szólítani. Az énekkar szolgálatát kérjük. Szívem, hogy tud egy embernek az élete erre ráhangolódni? Úgy látjuk, talán a saját életünkben, de mások életéből is, hogy ugye el vagyunk foglalva magunkkal, úgy magunk körül forgolódunk, és hogy áll be ez a változás az ember életében, hogy tudja az Urat dicsőíteni, magasztalni. Pál apostol is erről bizonságot tesz, és el tudja mondani, hogy a királynak, az Istennek, az örökkévalónak, a láthatatlan, halhatatlan Istennek, övé a dicsőség. És ugye tudjuk erről az íróról, Pálról, hogy ő egy nagyon képzett ember volt. Nagyon sok előnnyel részesült. Olyan családban született, és olyan városban született, hogy élvezhetett bizonyos jogokat és előnyöket. És mégis ő nem ezekkel dicsekszik, és nem ezzel van telve, nem erről beszél, hanem Istennek adja a dicsőséget. Mi kell, hogy történjen az embernek az életében? Mert olyan sokan a nyomorúságban, a boldogtalanságban töltik az életüket, mert magukkal vannak elfoglalva. És nem tudnak egyről a kettőre jutni. Emlékszem arra az időre, addig még az Úr Jézust nem ismertem, hogy ez volt az én életemnek is az egyik harca, hogy úgy megfeleljek embereknek. Úgy gondoltam, hogyha megfelelek szüleimnek, meg akarok felelni, megpróbálok megfelelni barátaimnak, meg ilyen embereknek, akkor elérek egy bizonyos szintre, és megtapasztalom azt a boldogságot, és nem jutottam el ide. Azt láttam, hogy nem tudom én ezeket megtenni, és úgy nagyon elcsüggettem. És úgy együtt tudok érezni azokkal az emberekkel, akik megpróbálnak mindent, és mégse sikerül ez. Hogy mi kell, hogy beálljon úgy az embernek az életében. És ezért idéztem ezt az ígét, vagy olvastam ezeket az ígéket, mert ez az én személyes bizonságtevésem is, meg sokunk bizonságtevése, de Pál apostol is, és Isten így látta jónak, hogy a boldogság útja úgy vezet, vagy úgy tudod megkapni ezt az utat, hogyha beismered a bűneidet. Nem próbálok megfelelni embereknek, hanem beismerem hibáimat és bűneimet. Azt mondja itt az ige, hogy azért jött az Úr Jézus, hogy megtöltse a bűnösöket, akik közül első vagyok én, mondta a nagy tudós, a nagy teológus, nagyon sok előnnyel rendelkező ember azt mondja, hogy én vagyok a bűnösök között az első. Hát miért volt ő bűnös? Nem volt egy olyan ember, aki rossz családban nőtt fönn volna fel, nem egy rossz társaságba, nem egy rossz iskolába járt. Miért volt ő egy bűnös ember? Én is kérdeztem ezt magamtól. Miért vagyok én rossz ember, amikor a Bibliát olvasom? Amikor járok a gyülekezetbe? Miért? Addig, ameddig Isten megértette velem, hogy ilyen a természetem. És mindnyájan ezzel a természettel, ezzel a bűnös természettel jövünk a világra. És addig nyomorúságos az élet, ameddig nem ismerem be, hogy ilyen a természetem. És az Úr Jézus Krisztus meg tudja változtatni ezt a természetet. Az Úr Jézus Krisztus így be tud avatkozni az embernek az életében. Ha az ember beismeri bűnösségét, akkor helyt adok az Úr Jézusnak, hogy ő jöjjön, mert a bűnösökért jött el. Ő nem az igazakért, ő nem a jókért, ő nem azokért jött, akik jót cselekednek, hanem ő a bűnösökért jött. És emlékszem arra az időre, amikor térdre roskadtam, és beismertem, Uram, nagyon bűnös ember vagyok. Bántanak a bűneim. Nem bírom ezt tovább. Látom, hogy nincs értelme így az életnek. És beismertem bűneimet. És az Úr Jézus Krisztus megváltoztatott. És úgy tudom, hogy itt sokan el tudjuk ezt mondani. A kérdés az, hogy te el tudod ezt mondani? Az Úr Jézus Krisztus itt van, és kínálja neked is, mindnyájunknak a változás, a bűnbocsánatnak a lehetőségét. Ragad meg ezt a lehetőséget. Még ma. Addig, míg tart a kegyelem idő. Amen. Az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg újból, azután Hecke Márk bizony.
Lord, mióta megtaláltam őt, rámulok csodás figyelőt. Számomra ő nem egy távoli és idegen Isten, ki valahol talán él, ha nem érzem mindig jóságát.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket, most már így is, így bemerítés után. Ugye a testvérek már többször is hallották, hogy hívőszülő gyermekei vagyok. Ezért most inkább azok felé szeretnék beszélni, akik esetleg még nem hallották a bizonyságtevésemet, vagy meghívták őket, és elfogadták a meghívást. Hála jó atyának, már kicsikorom óta gyülekezetbe járhatok szüleim révén, és sokszor, és mindig hallottam a tanítást, hogy hogy kell élni, milyen a hely, melyik a helyes út, de tulajdonképpen mindig idegen hagyott, és csak azért jártam a gyülekezetbe, hogy szüleimnek imponáljak, hogy mondjam így. És ezelőtt egy évvel majdnem napra pontosan eljött az a pont, amikor én is rájöttem, hogy a vallásosság és az, hogy egy gyülekezethez vagy egy felekezethez tartozok, az még messze nem elég ahhoz, hogy ne kerüljek a pokolba, hanem a mennybe kerüljek. És szeretnék most azokhoz szólni különösképpen, akik a gyülekezetbe járnak, viszont még a... Tehát ugye a gyülekezetnek van két csoportja. Az egyik csoport az azok, akik az úré, akik már megtértek, akik talán még nem merítkeztek be, de már megtértek, és a másik csoport pedig az, aki jár a gyülekezetbe, de még nem döntött az úr mellett. Én is éveken keresztül azt hittem, hogy eljövök a gyülekezetbe, és mondjuk olvasom a Bibliát, esténként mondjuk imádkozok, az nekem elég lesz ahhoz, hogy ne legyek bűnös, vagy hogy a jó, hogyha megbocsátsa az én bűneimet, de ez még messze nem volt elég. El kellett jussak egy olyan pontra, amikor azt mondtam magamnak, hogy elég, mert én úgy éreztem, hogy fejlődök, de egy ponton teljesen megakadok, és utána nem tudok tovább haladni, mert mintha egy falban, mint a maratoni futók, hogy mondják, hogy elérnek egy ponthoz, amikor úgy érzik, hogy egy fal áll előttük. Én is úgy éreztem, hogy fejlődtem, megtanultam mondjuk szépen imádkozni, jól viselkedtem a gyülekezetbe, de nem volt meg bennem az a tűz, amit azokban láttam, akik már megtértek, és nem láttam azt a fényt a szemembe, amit az övékben láttam, azt a boldogságot. Ezért családi körben otthon összetörtem, és rám omlottak a bűneim, az összes bűnöm, amit elkövettem új szüleim ellen, mint a jó atya ellen, rám nehezettek, éreztem, hogy folytanak meg, és nem tudtam azoktól szabadulni, és kértem a jó atyát, hogy vegye le rólam, és hogy bocsásson meg nekem. És talán te, aki ott ülsz a padban, azt hiszed, hogy neked annyi bűnöd van, hogy a jó atya nem tudja azokat megbocsátani, vagy vagy talán szégyellett azokat elmondani. Szívemből ajánlom, hogy ne félj ettől, és ne legyenek ilyen kétségeid a szívedbe, mert ő atyánál nincsen olyan nagy bűn, amit ő nem bocsátatna meg, és nincsen olyan nagy teher, amit le nem vehetne a válladról. Hát én azt kérem a gyülekezettől, hogy imádkozzunk mindazokért, akiket elhívtunk, és a szülők, a gyermekeikért, akik még nem az úré, mert csak így lehet igazi ébredés a gyülekezetünkben. Amen.
A zenekar szolgálatát hallgatjuk meg, azután Szász Krisztofer fog szolgálni.
Fura Erzsébet óhajom, szeretném, ha nagy fa lennék, ha te kertedben, Istenem. Ágaimmal betakarnám, aki fáradt védtelen. Világítani szeretnék a sötét ösvényeken, aki eltévedt veszélytől, talán meg is menthetem. Ha neked szolgálok, Uram, célomat elérhetem, másokat boldoggá tenni, segíts engem, Istenem. Amen.
Köszöntöm a kedves testvéreket, egy kicsit régen nem jártam már itten. Úgy gondolják a testvérek, hogy most már elfelejtkeztem teljesen. Úgy látom, és meg kell valljam őszintén, hogy nem tudok a testvérektől elszakadni. Még ha nem is jöttem ide haza, nem vagyok itt, de ezt a 45 esztendőt nem lehet kitörölni a szívemből. Az Úr áldását kívánom a testvérektől, és örültem nagyon ma egy ilyen szép ünnepélyen. Nagyon boldog voltam, és a lelkemben örvendeztem, és hálát adtam ezért a 13 fehér ruhásért, akiket láttam itten. Az az ige jutott eszemben rögtön, és fel is olvasom a testvéreknek. Ezenképpen mondom néktek, örvendezés van az Isten angyalának színe előtt egy bűnös ember megtérésén. Lehet, hogy sokan nem gondolták, lehet nem jutott eszébe soknak ez, hogy ma olyan öröm volt a mennyben. Isten és az ő angyalai ide néztek. De miért is volt ez? Mert a drága Jézus Isten egyszülött fia nem történt az ő halála hiába. Az ő halála, az ő váltságmunkája, az ő szenvedése. És amikor ilyen fehér ruhásokat látunk, az ő gyümölcse ez, az ő megváltásának, a keresztjének, az ő szenvedésének a gyümölcse. Nincs szebb ünnepély ettől a mi életünkben, a hívők életében. Szép a menyegző, szépek más családi találkozások, születésnapok, de ez a fajta ünnep a legszebb a világon. Én szívemben nagyon örültem, és a testvérek imádkozzanak. Én szeretném azt is tanácsolni, hogy úgy éljünk és úgy járjunk el, hogy ne botránkoztassuk meg. E kicsinyek közül egyet sem ne botránkoztassunk meg. Olyan legyen az életünk, a viselkedésünk, hogy jó példát lássanak bennünk. A tavaly ősszel voltam Szerbiában, újból elmentem egy rövid időre a misszió munkára. És egy házaspárt merítettek be, ott voltunk, és elhívtak a családban, elbeszélték a megtérésüket, és elmondták a gyülekezet előtt is. És azt kérdezték a férfitől, a nő elmondta előbb a megtérését, és azt kérdezték a férjétől, és te mondd meg, hogy tértél el meg. Elhívták a feleségemet egy evangelizálásra, és amikor hazajött, azt mondta nekem, én döntöttem az Úr Jézus mellett, és én követni fogom őt. Azt mondja a férfi, gondolkoztam magamba. Hát, hogyha neki ez jó, neki ez életet jelent, neki örök életet jelent, tudd meg akkor, hogy én is követni fogom Jézust. Adná az Úr, hogy ilyen legyen sok, ilyen követője Jézusnak. És azt is kívánom, hogy legyen ebben a gyülekezetben még sok ilyen áldott ünnepély, amikor együtt örvendezhetünk a mennyel, a mennyei társasággal, Istennel, a megváltottak, a szentekkel együtt örvendezzünk és hálát adjunk, hogy van már öröm a gyülekezetben és a mennyben. Ezt kívánom szívemből. Amen.
Újból a zenekar szolgálatát kérjük, majd Kürti Kriszta fog szólni.
nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Hát most már úgy állok itt, mint a gyülekezet tagja, és ez elég furcsa nekem. Eddig is ugye ide jártam már évek óta, de most olyan hivatalos az egész, meg minden, és annyira jó érzés most, hogy itt vagyok. Úgy elgondolkodtam ezen az egész folyamaton, ami volt az életemben, és úgy arra jöttem rá, hogy milyen érdekes, és van az a mondás, hogy Isten útjai kifürkészhetetlenek. És hogy milyen csodálatosan munkálkodott az én életemben, hogy nem is ismertem ezt a gyülekezetet, nem is hallottam róla egész 11-12 éves koromig, és most pedig ennek a gyülekezetnek lehettem a tagja, és ez annyira boldogsággal tölti el a szívemet, mert hát egész 11-12 éves koromig nem is hallottam úgy komolyabban Istenről, és nem tudtam, hogy mi véget is vagyok én a földön. Nem igazán, hát jártam én ugye a templomba, de nem voltam tisztában ezekkel a dolgokkal. És amikor 2009-ben anyukám megtért és bemerítkezett a gyülekezetbe, akkor elkezdtem én is járni ide, és eleinte nagyon furcsa volt, és kicsit kényelmetlenül feszélyezve éreztem magam. De ahogy elkezdtem járni így a táborokba, egyre inkább éreztem azt, hogy Isten, nekem is meg kell valahogy ismerni. Valahogy mindig többet tanultam róla a táborokban, a történeteken keresztül, és mindig úgy éreztem, hogy valamit akar munkálkodni az én életemben is. Tudtam, hogy nem jó úgy, ahogy én élek, csak nagyon nehéz volt elismerni azt, hogy valaki felettem van, és valaki az én életemet akarja irányítani. És hát négy táborba vettem részt, amikor úgy jöttem haza, hogy szeretnék dönteni az Úr Jézus mellett, de aztán mégis visszaléptem, és nem határoztam el magam. Aztán 2012-ben Váradon volt az országos ifjúsági konferencia, és már amikor készültem erre a konferenciára, éreztem, tudtam, hogy Isten itt biztos fog nekem szólni valami komolyat, valahogy úgy szomjazta már a szívem, hogy kapjak valamit tőle, hogy mondja meg, hogy mi a terve velem, olyan céltalannak éreztem magam. És valóban így volt, már első este megszólított. És nem emlékszek teljesen az igehirdetésre, de volt egy mondat, ami nagyon megragadta a szívemet. Rájöttem, hogy azért nem sikerült nekem megtérni, bár próbálkoztam és szerettem volna, mert nem akartam átadni teljesen az életemet. Voltak dolgok, amiket meg akartam tartani magamnak. Csak azt akartam, hogy levegye a terhet a vállamról, de én nem akartam semmit adni ezért. Nem akartam, hogy valamit én is kelljen, ezért lemondjak bármiről is, vagy esetleg szenvedni bármit is az Úr Jézus nevéért. Én csak azt akartam, hogy nekem könnyebb legyen. És menekültem, igazából féltem attól, hogy mi lesz velem, ha meghalok. De nem akartam én megismerni, hogy igazából az Úr Jézus, csak attól tartottam, hogy mi lesz, hogyha bármelyik napon meghalok, a pokolba jutok. És mikor vége volt az igehirdetésnek, akkor volt egy lehetőség arra, hogy visszamaradjak imádkozni. És akkor jól döntöttem. Visszamaradtam, imádkoztam, és letettem a bűneim. És ma reggel pedig itt állhattam fehér ruhába, és olyan boldogságot kaptam ma Istentől, amit egész a mai napig nem mondhatnám, hogy megkaptam, csak megtérésemkor. És hogyha ma úgy vagy itt, hogy nehéz a szíved, és úgy gondolod, hogy szeretnéd, hogy a végre boldognak érezhetnéd magad, megkönnyebbülten, úgyhogy valaki viszi helyetted a terhet, és akkor most lehetőséged van dönteni. Lehet, hogy legközelebb már nem lesz lehetőséged. Sose tudhatod, hogy meddig élsz. És én kívánom, hogyha ma még van lehetőség, akkor ma lehet még dönteni. Lehet még ma jó döntéseket hozni. És szeretnék bíztatni minden testvért, hogyha vannak még olyan rokonai, lehet most nem hívta el őket, de ha vannak olyan rokonai, aki még nem ismeri az Úr Jézust, ne tűrjük el azt, hogy körülöttünk a barátaink, osztálytársaink mind a pokol felé rohanjanak. Mi tudunk még nekik segíteni, és ameddig van lehetőségünk, használjuk ki. Amen.
Amen. Újból a zenekar szolgálatát hallgatjuk meg, majd Szűcs Rebeka fog szolgálni. Thank you.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit én is. Én egy református családban nőttem fel. Nem ismertem úgy Istent, mint ahogy kellett volna. Az ünnepek is csak annyit jelentettek, hogy jó kaják, egy szép ruha, esetleg, hogy több ideig szabad felmaradni az átlagnál. Ez egészen addig ment úgy, míg el nem kerültem az imaházba. Bár egyetlen egy szemét ismertem itt, mégis mikor ide eljöttem, az a szeretet, ami itt volt, és az a nyugodtság, az már elsőre felkeltette a figyelmemet. Aztán Isten kegyelméből eljuthattam a táborokba is, ahol látva, hogy élnek a fiatalok, a gyerekek, esetleg a tanítók, hogy milyen félelem nélkül, mennyire nyugodtan, mennyire békésen élik mindennapjaikat, nem félve a jövőtől, nem félve a holnaptól, vagy nem félve akármilyen problémától, úgy elcsodálkoztatott, hogy talán ilyen Istennen élni, ilyen az, mikor valaki van melletted, és mindig fogja a kezedet. És akkor ugye egy ilyen vágy volt az én szívemben is, hogy ó, de jó lenne úgy élni, milyen jó lenne, ha én is közéjük tartozhatnék. De volt bennem egy másik hang is, amelyik azt mondta, hogy jó, talán Isten meg tudna nekem is bocsátani, de annyiszor esnék el, és annyiszor hibáznék, hogy ennyi türelme nem lenne hozzám, hogy formáljon nap, mint nap, vagy hogy mellettem legyen, mert túl sok lenne a hibám, és túl gyakran okoznék neki fájdalmat. És Isten nem hagyta, hogy én ebbe a tévhitbe éljek, mert Isten nem személyválogató. Az olyan gyengékre is, mint amilyen én vagyok, szüksége van. Mert ő nem úgy választja ki az embereket, hogy ki milyen erős, és a leggyengébbeket hagyja utoljára. Mindenkire szüksége van, mindenkit szeret. És én szeretném, hogyha mindenki tudná azt, hogy nincs olyan bűn, amit Isten ne tudna megbocsátani. Nincs olyan ember, akit Isten ne fogadna el. És egy 2012-ben, szeptember 1-én Isten rám nehezítette a bűneimet, és megmutatta azt, hogy nekem is, neki is van rá szükségem, és megmutatta azt, hogy ő tud nekem örök életet adni. És ezt a szövetséget ma itt megpecsételhettem, és furcsa módon, nem tudom, hogy hogyan, de mégis elhozta azt a napot az életemben, mikor én az ő csapatába tartozhatok, a győztes oldalon. És én szeretném, hogyha akiknek most bűntudatuk van, vagy esetleg egy hiányt éreznek, csak az Úr Jézus a megoldás. És szeretném, hogyha a testvérek is még továbbra imádkoznának értünk, akik most bemerítkeztünk, vagy akik most kezdték el a hívő életüket. Mert most ugyan nagy pofont adtunk a sátánnak, hogy megtettük ezt a lépést, de nem fog minket békén hagyni, és szeretném, ha továbbra is imádkoznának, hogy tartsunk ki mellette. Isten mellett. Amen.
Yeah. hogy élet vár. Az megváltó előtte vár,
hogy énekeltük is, vegyük nagyon komolyan a döntés lehetőséget. Isten ruházott fel ezzel a szabadsággal, ezzel a lehetőséggel, hogy döntsünk mellette, mert nagyon szeret bennünket, és erre lehetőség van ma este, hogy döntsünk az Úr Jézus mellett. Most az énekkar szolgálatát kérjük, azután Ike Sámuel testvér olvassa az igét, és hirdeti azt, énekel, és szolgálja az Urat.
Szeretettel köszöntelek benneteket ezen a délutánon. Tegnap este a fiatalokkal lehettem együtt, és az volt a címe az esténknek, hogy élni akarok, de hogyan. Ma egy olyan történetet szeretnék veletek megosztani, amit nagyon jól ismertek, éppen ezért félve veszem elő. Egy olyan emberről szeretnék nektek beszélni, aki nagyon-nagyon akart élni, de nagyon-nagyon nem jött össze ez neki. És olyan sokszor magamban találok ebben a történetben, és lehet, hogy éppen rólad is szól ez a történet. A Lukács evangélium a 15. részéből olvasok fel több igét is. Keresétek meg Bibliátok a Lukács evangélium a 15. részét. És az első verst olvasom az igét, majd mondom, hogy honnan folytatólag álljunk fel, és úgy hallgassuk Isten igét. A vámszedők és a bűnösök mind igyekeztek Jézushoz, hogy hallgathassák. A farizeusok és az írástudók pedig így zugolódtak, és azt mondták, ez bűnösöket fogad magához, és velük együtt eszik. Erre ezt a példázatot mondta nekik, melyik ember az közületek, akiknek a 100 juha van, és egyet azok közül elveszít, nem hagyja ott a 99-et a pusztában, és nem megy az elveszett után, míg nem megtalálja. És ha megtalálta, örömmel felveszi a vállára, és amikor hazaér, összehívja a barátait és szomszédait, és így szól hozzájuk, örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben, egy megtérő bűnösön, mint 99 igaz emberen, akinek nincs szüksége megtérésre. Vagy ha valamelyik az asszonynak 10 drachmája van, és egy drachmát elveszít, nem gyújt egy gyertyát, és nem septél ki a házát, és nem keresi a gondos, amíg meg nem találja. És ha megtalálta, összehívja a barátnőit és a szomszédait, és így szól, örüljetek velem, mert megtaláltam a drachmát, amit elveszítettem. Mondom nektek, ilyen örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén. Majd pedig ezt mondta, egy embernek volt 2 fia, és az ifjabbik ezt mondta az apjának, apám, add ki a vagyomból rám eső részt. Ő pedig megosztotta köztük a vagyont. Nem sokkal azután a kisebbük fő összeszedte mindenét, messze vidékre költözött, és ott eltékozolt a vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Miután pedig mindent elköltött, nagy éhség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Akkor elment, elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldte őt a mezein disznókat legeltetni. És a fiú szívesen megtöltötte volna gyomrát azzal a moslékkal, amelyet a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor aztán magába szállt, és ezt mondta. Az én apámnak házában milyen sok béres bővölködik kenyérben, én pedig itt éjjel halok. Felkerekedek azért, elmegyek apámhoz, és ezt mondom neki. Apám, véteztem az ég ellen Isten ellened, és nem vagyok már méltó arra, hogy fiadnak nevezz. Tégy engem olyanná, mint a béreseid közül egy. Amikor pedig még távol volt, meglátta őt az apja, és megesett a szíve rajta. Odafutott, nyakába borult, és megcsókolta. Fia pedig azt mondta neki, apám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok már méltó arra, hogy fiadnak nevezz. Az apa pedig ezt mondta szolgáinak, ide hamar a legszebb ruhát, adjátok fel rá, húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára, hozzátok a hízott borjut, vágjátok le, együnk most is vigadozzunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Drága Úr Jézus, úgy vágyunk arra, hogy ahogy ott és akkor te szóltál, és értették azok az emberek, talán dühösen, de kénytelenek voltak megérteni, hogy mennyire másként gondolkozol te rólunk, hogy mennyire más Isten milyenek, mint azt lefestjük és elképzeljük. Úgy kérünk, hogy ma is szólj hozzánk. A mi Isten képünk annyi torzuláson megy át. Néha mi magunk keresztjének is eltorzítjuk. Néha olyan görbetükröt mutatunk be rólad, Istenünk, hogy vágyunk arra, hogy megtisztítsd a szívünket. Megtisztítsd a mi Isten képünket. Ragyog fel nekünk, ragyogtasd fel nekünk az atyát. És az ő szeretetének a sugarába, az ő fényében segíts nekünk magunkra ismerni, és találkozni magunkkal, ahhoz, hogy igazán megérkezünk hozzád, és megérkezünk ahhoz a békességhez, ahhoz az örömhöz, ahhoz a tisztasághoz, amit csak te tudsz nekünk adni. Amen.
Fiatalok, ostromoltak, hogyha lehet, akkor énekeljek, és hát eleget teszek a kérésnek. Az igéhez kapcsolódóan szeretnék egy éneket énekelni, nagyon-nagyon szorosan összefügg a felolvasott igével. Egy egyszerű kis imádság ez, ami nekem nagyon-nagyon sokat jelent.
Anyám méhétől fogva rám gondot viseltél. A magam útját jártam, mikor szelíden hívtál. A szívemre beszéltél, és megváltoztattál. Jézus, te vagy minden álmom, éjszakám és nappalom. Te vagy igaz szó a számban, az én a hajnal csillagom. Jézus, te vagy minden kincsem, sokat jelentesz nekem. Köszönöm, hogy minden nap megtart a kegyelem. Mondjuk együtt. Én még mit sem tudtam róla, te már akkor szeretnél. Anyám méhétől fogva rám gondolt is eltél. A magam útját jártam, mikor szelíden hívtál. A szívemre beszéltél, és megváltoztattál. Jézus, te vagy minden álmom, éjszakám és nappalom. Te vagy igaz szó a számba, az én a hajnal csillagom. Jézus, te vagy minden kincsem, sokat jelentesz nekem. Köszönöm, hogy minden nap megtart a kedvem. Engedd meg, hogy mindig itt maradjak lábaid előtt, hogy nézhesselek téged, és nyerjek új erőt. Meggyógyul a lelkem, megváltozik életem, ha jelenlétedben ruhádat megérinthetem. Jézus, te vagy minden álmom, éjszakám és nappalom. Te vagy igaz szó a számba, az én a hajnal csillagom. Jézus, te vagy minden kincsem, sokat jelentesz nekem. Köszönöm, hogy minden nap megtart a kegyelem. Én még mit sem tudtam rólad, te már akkor szerettél. Anyám méhétől fogva rám gondot viseltél. A magam útját jártam, mikor szelíden hívtál. A szívemre beszéltél, és megváltoztattál.
Már említettem az ígolvasás előtt, hogy félve olvasom ezt a történetet, két oknál fogva. Az egyik az, hogy nagyon jól ismeritek, és a megszokás az nagy hatalom, és sokszor azért nem halljuk Isten szavát, mert nagyon is jól ismerjük. Belepillantottam a Sándor Bibliájában ma, amikor nyitogatta, és találtam benne egy olyan ilyen kártyát, amire az volt írva, úgy olvasd, mintha először és utoljára olvasnád. És azt tapasztalom, hogy a közöny és a megszokás az nagy ellensége a bibliolvasásnak. hogyha olyan igét olvasunk a Bibliából, amit nagyon jól ismerünk, és már ezer ígért is hallottunk róla, akkor talán úgy kényelembe érezzük magunkat, és azt mondjuk, hogy ezt tudjuk, ezt is tudjuk, ezt is tudjuk, ezt is tudjuk. És olyan jó lenne ma ezt a történetet úgy hallgatnod, mint hogy először hallanád, és úgy vágyom arra, hogy úgy hirdessem az ígét, mint hogy először olvastam volna ezt a történetet. Azért is félek ettől a történettől, amit felolvastunk, mert kétfajta Isten ismeret csap össze ebben a történetben, ugyanakkor kétfajta emberismeret is. A Bibliában az Isten ismeret és az emberismeret az nagyon szorosan összetart. Valaki azt mondta, hogy Isten az ember teremtésével összekötötte a sorsát az emberével. Ez azt jelenti, hogy nem tudunk az emberről Isten nélkül beszélni. Olyan az emberről szóló tudomány és a teológia, mint egy pénznek a két oldal egy éremnek. Ha egy 200-as forintosnak én lecsiszolom az egyik oldalát, és azzal szeretnék fizetni az üzletbe, nem fogadják el, azt mondják, hogy hiteltelen, mert hiányzik az egyik fele. Isten nélkül beszélni magamról, beszélni az emberről, beszélni rólad, az egy hiteltelen, értelmetlen dolog. A Bibliában, mivel mi Istentől jövünk, Isten a teremtőnk és alkotunk, ő az oka és a célja a létezésünknek, ezért nem tudunk magunkról hitelesen nélküle beszélni. Az ember csak Istenhez képes tud magáról beszélni, és Istenhez képes tudja magát értelmezni. A másik fel a történetnek, hogy nem tudunk a jó Istenről csak a saját emberi fogalmainkkal beszélni. Nem vagyunk angyalok, emberek vagyunk. A Bibliát Isten emberek által íratta meg, a Szentlélek sugalmazására, ezért a Bibliának van egy emberi oldala, meg egy isteni oldala, üzenetében tökéletes, hordozza Isten üzenetét, a Biblia, Isten szavát. És nem tudunk Istenről beszélni, csak a magunk oldaláról, nézőpontjából. Ezért nagyon fontos, hogy legyen helyes Isten ismeretünk, és legyen helyes ember ismeretünk. És a latini történetben, amikor Pál apostol Aténban van, és ott rengeteg Istent imádnak, abszolút pluralista, toleráns város. Még azokat is imádják, akik nem ismernek, azt mondják, hogy mi nem akarunk senkivel haragba lenni, építünk egy oltárt. Az összes olyan Isten, akiket nem ismerünk, Pál apostol elkezd beszélni arról, hogy van egy probléma Aténiak. A probléma az, hogy a bálványimádás lényege az, hogy mi teremtünk Isten magunknak. A rövid definíció a bálványimádásnak, a bálványimádás nem más, mint az ember Isten teremtése. Sebezhető vagyok, védtelen vagyok, elvesztettem valamit, kell-e aki hatalmasabb, erősebb, okosabb, tehetségesebb, mint én, viszont egy olyan valaki, aki mégis azt csinál, amit én mondok. És ez már varázslás. Legyen nagyobb, mint én, de csinál azt, amit én mondok. Ez a bálványimádás definíciója. És akkor Pál apostol azzal folytatja az igét is itt Aténba, hogy arról beszél, hogy az Isten, aki teremtette ezt a világot, magyarán nem mi teremtjük meg őt, nem mi találjuk ki őt, hanem ő teremtett meg minket, ő nem lakik emberi kézalkot a templomokba, nem szorul rá az ember tetteire, ő ad életet, leletet és minden, és azt mondja Pál, elrendelte mi lakóinkunk határait, miért? És most jön a lényeg, azért, hogy keressék az Istent. Istent nem kell nekünk megteremteni, nem kell kitalálni, hanem a létező teremtő Istent kell nekünk keresni. Őt kell keresni. Ebben a keresésben nagyon sok minden bonyolódik bele. És hadd mondjam nektek, hogy az Isten keresnek van alapvetően három nagyon fontos dimenziója. Az egyik dimenziója, amit Pál úgy mond a római levélbe, ha akarod megismerni Istent bizonyos mértékben, nézd meg az alkotását. Ez még csak egy töredék az Istennek. Ha meg akarom ismerni Munkácsit, mint művészt, nézzem meg a festményeit. De ebből még nem tudtam meg semmit a házasságáról, a gyerekéről, a magánéletéről, csak azt tudtam meg, hogy ő milyen csodálatos festő. Ha meg akarom ismerni Isten hatalmát, dicsőségét, akkor kezdjem el megvizsgálni a pici dolgokban, és a nagy dolgokban, és kezdjem észrevenni az alkotásaiban. A másik dimenzió az Isten megismerésének, hogy kezdjem el olvasni Munkácsi leveleit. Ha meg akarom ismerni, mint magánembert, akkor olvassuk bele a levelezéseibe. És meg tudom fogni, hogy milyen fér volt, milyen apuka volt. Többet megtudok róla. Azt még hogy a másik dimenzió Isten megismerésének, hogy kezdjem el olvasni a Bibliát. És a harmadik húsba vágó gondolat, Ha meg akarod ismerni Istent, akkor ismerd meg az Úr Jézus Krisztust. Mert ő az Isten fia, testet öltött Isten. Az Isten úgy döntött, hogy hallhatóvá, láthatóvá, tapinthatóvá teszi magát, érzékelhetővé válik, lesznek hangszálai, lesz hangja, lesz érthető szava, emberé lett. A teremtett világ, Isten szava, az ige, és az Úr Jézus Krisztus személye. És a mai igényben azt látjuk, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, aki azért, hogy ő bemutassa nekünk az Istent, Isten teljes körű képviseletében van a Földön, együtt eszik és iszik a vámszedőkkel és a bűnösökkel. És van egy csapat vallásos ember, aki ezen dühöng, mert azt hiszi, hogy ismer Istent. Tehát itt a farizeusok és az írástudók Isten ismerete és ember ismerete csattan és feszül össze azzal az Isten képpel és ember ismerettel, amit az Úr Jézus képvisel. És borzasztóan dühösek és frusztráltak ezek a vallásos vezetők, mert Isten nem akar olyannak lenni, mint amilyenek ők elképzelték. És nem akar úgy viselkedni, mint ezt elvárják. Ők meg akarják mondani Istennek, hogy ő milyen legyen, de az Isten nem akar olyan lenni, mint amilyenek mi akarjuk őt. Éppen ezért ez a két dolog összefeszül. És erről szólni kell ma. Úgy szeretnék nem csak evangéliumot hirdetni, de szeretném a gyülekezetet is megszólítani. Az Úr Jézus a vámszedők és a bűnösök között volt. Úgy is mondták, hogy a bűnösök barátja. Ő azt mondta, hogy ti vagytok a világ világossága, és ti vagytok a föld sója. És a só csak akkor fejti ki hatását, ha a földben van. A föld sója. A világosság csak akkor fejti ki hatását, ha sötétségben van. A világosság a sötétségben ragyog. Minél nagyobb a sötétség, annál felértékelődik a világosság. Éppen ezért nagyon sokszor szeretjük ezt az ígét félreértelmezni. Amikor a bárányról, az elveszett bárányról beszélünk, amikor elgúl drakmáról és a dékozó fiúról gondolkodunk, akkor általában van egy nagyon beszűkült gondolkodásunk. És mindig eszünkbe jutnak azok az emberek, akik a gyülekezetet elhagyták. És eszünkbe jutnak a meg nem tért gyermekeink, és még mindig csak itt mozgunk az imáz falain belül, a mi kicsi jó kényelmes világunkba, és elfelejtjük azt, hogy ebben a három példázatban az Úr Jézus nem a templomba járó emberekről beszél. Hanem azokról az emberekről beszél, akik messze elkerülik a templomokat. A lábukat be nem tennék oda. Tele vannak előítélettel, fájdalommal, csalódással, nagyon sok mindennel. Nem tud őket rávinni, hogy eljönnek ide. Éppen ezért Jézus megy közzéjük, és elük együtt eszik és iszik. És ott van köztük. És ezen akadnak ki az akkori templomba járó emberek, hogy hogy lehet ez, hogy ilyet csinál Jézus. John Stottnak van egy híres mondása, ha a hús rothad, ne a húst hibáztársátok és bántsátok, hanem a sót azért, mert nincs a helyén. Kedves Szatmárnémeti gyülekezet, úgy kérlek és kívánom nektek, hogy legyetek a helyeteken. Jó itt lenne az imázban, én nem mondom. Nagyon jó ünnepelni Jézust, együtt lenni, énekelni, imádkozni, zenélni, sok mindent csinálni, de ez csak arra kor jó, csak akkor hiteles, hogyha holnaptól a só a helyén van. A holnaptól a világosság a helyén van. És egy hív ember élete attól lesz autentikus és hiteles, hogy ott él a mindennapi életbe, és oda kerül a só a húsra, és megállítja a rothadást. Nos, ezek az emberek nem tudják ezt elfogadni, nem tetszik nekik azt, hogy Jézus ott van a helyén. És akkor Jézus, mivel félreismerték Istent, megpróbál nekik elmondani azt, hogy milyen az Isten. Tulajdonképpen ebben a három példázatban Isten szeretné kitisztítani, megmosni a szemünket, vagy a szemüvegünket, hogy lássuk egy kicsit tisztábban, világosabban azt, hogy milyen Isten, és hogy lát ő bennünket, embereket. Erről szeretnék ma nektek szólni. Ezek a farizeusok nagyon egyszerű képet adtak. Ők úgy hitték, hogy vannak jó emberek, és vannak rossz emberek. És Isten a jókat szereti, a rosszokat meg utálja és gyűlöli. Ez nagyon egyszerű képlet, nem? És akkor meglátták, hogy Jézushoz bújnak a vámszedők és a prostituáltak. Elnézés, a bűnös az ezt jelenti a Bibliába. Ott vannak körülött és velük beszélget, valahogy nagyon-nagyon felforgatta a gyomrukat, és azt mondták, hogy nekünk ez nem tetszik. Mi nem ilyen Istenről álmodtunk, aki ott van a bűnösök között. Mi egy olyan Istenről álmodtunk, aki valami különleges magasságban és szentségben lakozik. Elérhetetlen tisztaságban és szentségben, és nem tudjuk összetenni azt, hogy az Isten lehajoljon hozzánk bűnös emberekhez. Vannak jó emberek, és vannak rossz emberek. És nem, véletlenül ők mindig a jó oldalonkra látták magukat. És a többieket meg mindig a rosszul. De így szokott ezért, nem? Észrevetted? Hogy általában, amikor minősítenék az embereket, hogy automatikusan felmentjük magunkat, és szeretjük azt mondani, hogy mi vagyunk a jó oldalon, és vannak a rossz emberek. És ezt a gondolkodást képviselt a gazdag ifjú is. Ő is így gondolkozott. Van jó, meg rossz. És mit mond? Jó, mester. Már Jézus is besorolta. Hova? A jó oldalra. Mondja Jézus, figyelj, egy van, aki van, jó az Isten. Látom, hogy rosszul gondolkozol már te is. Átvetted ezt, átitatta a lelkedet. Hát akkor néhány gondolatot ezekről a példázatokról és a tékozófű történetéről. Azt mondja Jézus, hogy Isten úgy gondolkodik rólunk, mint arról a bárányról, aki eltévedt. Volt egy juhász, pásztor, akinek volt 100 juha, 100 báránya, és abból egy önállósodott, elveszett, eltévedt. És a bárány egy nagyon vételen és kiszolgáltatott állat. Igen-igen nagy szüksége van pásztorra. Egy bárány pásztor nélkül halálra van ítélve. Nincs esélye arra, hogy életben maradjon. És Jézus elmondja, hogy mi emberek Isten nélkül halálra ítélt emberek vagyunk. Céltalan, eltévedt emberek. Nem tudunk tájékozódni, bántjuk egymást. Nehogy azt higgyétek, hogy a bárány olyan jámbor állat szelít, borzasztó agresszív tud lenni, hogyha nincs pásztora. Nagyon sokan tudják egymást bántani. Nagyon együgyű állat. Nem láttatok még szerintem cirkuszban, láttatok idomított bárányt? Én még nem láttam. Nem is voltam cirkuszban, az is igaz, de nem szokott, hogy mutatványokat tartani a cirkuszban a bárány, mert nem tud ilyet csinálni, képtelen rá. Egy nagyon együgyű állat. Igen-igen egyszerű állat, és igen-igen nagy szüksége van. A báránynak egyetlen reménysége a pásztor, de az reménysége. Ezért van a több juh, mint farkas. Pedig ő csak egy-két szaporulattal járulnak hozzá évente egy-két bárányt ellenek. A farkas egy kicsit szaporább állat, mégis több van a bárányból, mert van pásztora. Nos, Jézus azt mondja, az Isten nélküli ember elesett, elgyötört, mint a pásztor nélküli juh. De azt is elmondja Jézus, hogy Isten úgy szereti ezt az eltévedt bárányt, hogy megy és keresi. És azt mondja, hogy hát csak magadból indulj ki, mondja ezeknek a bálos embereknek, ha neked van 100 báránya, csak abból egy eltévedt, hát nem mész megkeresni. Hát hogy lehetsz ennyire makacs, csökönyös, vallásos, hogy amit az állatvilágban el tudsz képzelni, az Isten országában nem. Úgy gondolod, hogy Isten kegyetlenül bánik az emberrel, mint te a te állatoddal. Félelmetesek vagyunk. Olyan torzul tudunk gondolkodni, és azt mondja Jézus, hogy figyelj, ha te képes vagy elmenni az eltévedt bárányod után, az hiszed, hogy Istennek nem fáj és nem hiányzik az, aki eltévedt? Hát el fog menni, és meg fogja keresni. És mit csinál? Hazahozza, újjong és örvend. És Jézus azt mondja, hogy a mi Istenünk tud újjongani és örvendeni. Úgy megbátorodtam, amikor Balicsán testvérem bizonyságot tett, és pont ezt az igét idézte. És mondom, jó van, Uram, akkor remélem sinem vagyunk ma este, mert hadd mondjam nektek, a te megtérésed a mennyországban egy reális, valóságos öröm. De olyan öröm, hogy ezt el nem tudod képzelni. Ez a pásztor összegyűjti a szomszédait, a barátjait, gyertek, örüljetek vele! Ilyenek vagyunk mi emberek. Amit elveszítünk és megtalálunk, annak mindig jobban örvendünk, nem? Amit soha nem veszítünk el, azt nem tudjuk úgy értékelni. Na, de amit elveszítünk, az nagyon. Egyszer egy hivatalos papírt elvesztettem az irodámba, fogtam a kukát szépen, megtaláltam. Na, nagyon örültem neki. Jobban örültem neki, mint hogyha nem vesztettem volna el. Aztán Jézus tovább megy, és beszél egy asszonynak, akinek van egy nyaklánca, egy kis bőrszéjára fölfűzi az ezüst pénzeit, a drachmát, ékszerként használták ezek a nők. És egyik este, mikor vetett el a nyakláncát, az egyik elgurult. Elment. És nem azt mondta, hogy van 9, üsse kavics azt az egyet. És azt mondja a Biblia, hogy ez egy nagyon furcsa nő volt. Azt mondta, hogy nem, a 10 az 10, a 9 csak 9, keresni fogjuk. És elkezdte keresni, kétségbe este, lámpás gyújtott, majd elkezdett sepregetni, és elkezdett a végén guberálni. és megtalált a szemétben azt a drachmát. És képzeld el, milyen boldog voltak a szomszédasszonyok, este jön, figyelj, hallod, megtaláltam a drachmát, hülye vagy te, hagyjál már békén aludni, nem? Hát mit kell úgy örülni egy elgurult drachmán? Mi ez az eszeveszett öröm? Kedveseim, az Úr Jézus mind arról beszél itt, hogy Isten nagyon szeret minket. Kincsnek lát minket. Olyan kincsnek, ami nincs a helyén. Elgurult kincsnek. Az aranynak nem a szemétben a helye. Az embernek nem a bűnben a helye. Kincset lát az Isten benne. És azt is mondja Jézus ebben a példázatban, hogy lehet, hogy az ördög elhitette veled, hogy mi szemétbe esett, az maga is szemét. De Isten nem így gondolkozik rólad. Az arany akkor is arany, ha pöcegödőbe esik. Akkor is arany, hogyha belesik oda. Lehet, hogy olyanos lesz, de nem lesz az. Nem lesz az. Az ördög elhiteti velünk, hogyha belestünk a saját bűneinkbe, a saját mocskunkba és szennyünkbe, akkor te már az vagy. Aki szemétbe esett, az maga is szemét. Isten nem így gondolkodik. És Isten keres bennünket. És lehet, hogy megütköztök rajtam. Az Isten fia eljött erre a földre, hogy guberáljon a szemétben. Az Isten fia ma is szemetet, szemét között keresi a kincseket. Mi úgy szeretjük a kincseket, mikor már tiszták, ugye? Úgy szeretnénk egy jó katujából kihúzott baptistákat látni, nem? Kölcsönkét nyakendővel, öltönnyel. Mondtam már Dávidnak, hogy nyisson egy öltöny kölcsönzőt a pásztoroknak, ha jönnek ide, mert nagyon jó, csak akkor méretre kívni a lelki pásztorokat. És mi szeretjük azt, hogyha ilyenek a hívők, ilyen fessek, ilyen öltönyösek, ilyen akármilyenek. De Isten nem így néz minket. Isten a kincset ott látja benned, amikor kétségbe esett vagy, amikor küszködsz a bűneiddel, akkor is kincset lát benne. Tegnap már beszéltem a Bruder Gergőről, aki egy éve a gyülekezetünk tagja, nem egészen egy éve, mert egy éve szabadult a börtönből, aztán majd később merítkezett be. És olyan csodálom ezt a Gergőt, hogy akkora szíve is szeretete van. Ez a fiú elhívást kapott Istentől arra, hogy minden péntek este kimenjen a főtér a kábítószeres fiatalok közé. Elkezdték látogatni az utcán ezeket a fiúkat, lányokat, az ifjúsági vezetőnkkel, most már negyed magukkal mennek. Minden péntek este 8-tól egész 11-ig ott vannak, és beszélnek ezekkel a gyerekek, és elmondják, hogy akármilyen szemét az életet élsz, az Isten kincset lát benne. Az Isten szeret. És ezek a fiúk segítnek az Istennek guberálni. Az Úr Jézus Krisztus az Isten fia. Azért, hogy ő megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Jól el vagyunk itt a templomban. És szeretünk csak abban, hogy Uram, látod azt a testvért, elment, eltékozló a gyülekezetben. De ez a három példázat Szatmár németírek a lakosságáról szól. Olyan emberekre, akiket nem tudsz rávenni, bemenjenek a templomba. Neked kell hozzájuk menni. Neked kell velük beszélgetni. Neked kell őket meghívni a lakásodra. Én is csak tarolgatom ezt a műfajt. Meghirdettem egy nomád családos tábort egyik évben. Legnap megrőkönnyödésemre jelentkeztek közel 100-an, és fel a csapatnak nem hívő volt. Hát kapkodtam a levegő után, na most mi lesz? Hát ez nem egy klasszikus keresztény tábor lesz. Hogy tudjuk ott képviselni Istent egy ilyen táborban? Délőtt szülői tréninget csináltunk, és esténként spontán evangelizáció. És ott voltak emberek, akik cigiztek, meg sört ittak. Nem volt senki részeg, nyugodjatok meg. És meghívtak a sátorukhoz, hogy üljek le velük beszélgetni. És ott kellett velük beszélgetni. És azok közül már némely megtért, már beismerítkezett. De ott kell lenni köztük. Mi szeretnénk úgy evangelizálni, hogy ne legyen semmi életközösség és felületünk a nem hívőkkel. Az Isten guberál. Keresi a kincset a szemében. Örül az Isten, és újjong, Amikor valaki onnan kikerül, de jó, húha, és még el sem jutottam a történetig, lehet, hogy itt megállok. Folytassam? Folytatom akkor. A feleségem mondta, hogy nem mindig kérdezz ezt, mert lehet, hogy azt mondják, hogy nem. Gyereket csináltak vele, egy gyerektáborban, az én elég ilyen 50 perces igéhirdető vagyok, és gyerekek, bírjátok? Nem. Akkor nagyon mélyre magamba szálltam, azon gondolkoztam, lehet, hogy ők őszinték. Lehet, hogy a gyülekezetet csak illemű mondják, hogy igen. Na, megyünk tovább akkor, és nézzük meg a folytatását ennek a történetnek. Egy édesapáról beszél, és ez már egész közel jön ez a két istenképhez, mert azzal kezdtem az igéhirdetést, hogy vannak jó emberek, és vannak rosszak. Ezzel szemben Jézus azt mondja, hogy van egy apa, akinek van két rossz fia. Nem egy jó, meg egy rossz. Ne. Két rossz fia van. Az egyik lázad, a másik dúzog. Na, varjál gombot rá. Milyen jó, ugye? Tiszta családi öröm. Az egyik ott nálad dúzog, miért? A másik lázad, és ott hagyja faképni az apját. Hát mi a jó ebben? És akkor kezd tisztulni a kép, mikor megértik ezek a vallásos emberek, hogy gyerekek, ti vagytok a dúzogók. Savanyú borkák, nem tudtok örülni annak se, hogy ott vagytok a templomban, de annak se tudtok örülni, hogy hazajön a másik. Szóval egy apának van két rossz fia, az egyik nyíltan is vállaltan rossz, a másik meg nem mer rossz lenni. És hadd mondjam nektek, az, hogy valaki nem mer rossz lenni, az nem azt jelenti, hogy jó. Tehát meg kell értened ma, hogy az, hogy te nem mersz rossz lenni, és nem lázadsz, hogy titokban ugye el vagy, hogy hallottuk itt a bizonyságot, hogy meg tudtam szépen imádkozni, énekelni, én is megtanultam. Persze, hogy megtanultam. Csak nem volt öröm, nem volt szabadság az életemben. Nem tudtam örülni annak, ami ott történik. Félelemből nem lázadtam. Csak úgy titokban, úgy módjával, úgy szerével. Nos, az egyik lázad, a másik meg nem mer lázadni. Egyik lázad, másik dúzog. És itt Jézus el akarja mondani, hogy milyen az Isten, hogy lát minket, milyenek vagyunk mi emberek. És a kisebbik azt mondja, apám, kérem az örökséget. És ennek kapcsán néhány gondolatot. Az egyik tragédiád, és az emberiségnek egyik tragédiája, hogy nekünk minden kell Isten nélkül. Ennek a fiúnak kell az egészség, a szépség, a jólét, a gének, a pénz, a fizetés, a tehetség. Jöhet minden, csak az apa nem. És van bennünk egy ilyen, hogy Isten, adj nekem egészséget, adj nekem gyereket, adj nekem családot, adj nekem fizetést, adj nekem karriert, adj egészséget. Minden jöhet, csak te nem. Apám, add ki. Mindenet kell rajtad kívül. Ez egy tragédia. Hogy el akarjuk magunktól az Isten taszítani, és nélkül akarjuk magunkat meghatározni, és akkor nem marad más, csak te. Csak te. Senki más. Önmagadban létező lény. Ez egy fájdalmas magány szakít rád. Igen. A másik dolog, hogy amikor ez a fiú azt mondja, apám, add ki, akkor gyakorlatilag kilép egy olyan élethelyzetből, ahol annan jogon minden járt. Jódázat szerették azért, mert fiú. Becsülték azért, mert fiú. Gondoskodtak róla azért, mert fiú. Oltalom is biztonságban volt azért, mert fiú. Mindaz, ami az atyai házban volt, az azért volt, mert ő ennek a családnak a sarja. Alanyi jogon járt. És ez a fiú azt mondja, hogy apám, minden kell nélküled, jöhet minden, amit van, csak te nem kell lesz, akkor megtagadja az apját. És megtagadja azt, hogy egy apának a fia. És kitagadja magát a fiúságból, és belép egy szép új világ, amit úgy hívunk majd versenyszféra. A versenyszféra az egy különleges világ. A versenyszféra alá azon mindent mérnek. Mérik a szépségedet, mérik az erődet, mérik a teljesítményedet, mérik a vagyoni helyzetedet. Ilyen a versenyszféra. A versenyszférában nem személyek találkoznak, hanem az által képviselt tekintély, hatalom, pozíció. Ezt már Marx is megmondta. Nem volt neki káposztali a fejébe. Ő nagyon jól tudta, hogy mit jelent ez. És kedveseim, ez a világ kezd visszaköszönni. Annyi arrogancia, pökhendiség van ma néha keresztények között is. Csak azért, mert megtollasodnak, mert vannak alkalmazottaik, mert így, meg úgy, meg amúgy versenyszféra. A versenyszférában mindennek ára van, és semmit sem adnak ingyen. Még a szeretetet, a becsületet, az elismerést, a barátságot, még azt sem adják ingyen. A versenyszférában minden be van árazva, még a barátság is. És a fiú, mikor kilép az otthonból, belép ebbe a szép új világba, akkor mindenért fizetni kell. És jól érzi magát, és biztonságban érzi magát, mert van miből fizetni. Elég nagy örökséget kapott. Valakik azt mondják, hogy elő pénzé kellett tegye. Néhány napig otthon volt, egyik folytás azt mondja, hogy pénzé tette mindenét, hogy legyen mivel, hát ugye nem a juhokkal, meg a tevéke, meg mindenne indult elő, hanem valahogy pénzé kellett tenni azt a hatalmas vagyont, át kellett konvertálni, hogy ő tudjon érvényesülni. Igen. És ez a fiú becsöppen ebbe a világba. Becsöppen abba a világba, ahol pénzén meg lehet venni a barátságot. Pénzén meg lehet venni a barátnőket. Pénzén meg lehet venni a szexuális örömöket. Pénzén meg lehet venni az elismerést. Pénzért én egy vagány ember vagyok. Fölnéznek rám, elismernek. Csak az a baj, hogy ez a pénz fogy. És azért nem volt egy buta gyerek. Sokat gondolkoztam azon, hogy vajon nem vett észre, itt valami gáz van. Sok pénz, sok barát. Kevés pénz, kevés barát. Sok pénz, sok barátnő. Kevés pénz, kevés barátnő. Sok pénz, sok elismerés. Kevés pénz, kevés elismerés. Hát nem volt egy buta gyerek. Ő tudta, hogy ez, itt valami baj van. Ahogy fogy a pénzem, úgy fogyik az elismertségem, a megbecsülésem, a barátok, a barátnők. Elfogynak az emberek körülöttem. Mégis van bennünk egy összvérmakadság. Nagyon sokszor megfigyeltem a fiatalokban azt, amikor lázadnak minden ellen, akkor hisznek a csodában, ami nem akar bekövetkezni. Szegény fiú érezte, hogy már elindult a lejtőn, azt is érezte, hogy ennek nem lesz jó vége, mert fogy a pénz, az örökség. És fogynak a kapcsolatok. És a versenyszférában minden elfogyik, ami elfogyhat. És valami azt mondja, hogy meg kéne állni, és haza kéne menni, de azt mondja, nem. Majd csak történik valami csoda. Majd csak lesz valami. Valami lesz. És ehhez tudjátok, mi lesz? Lesz egy gazdasági válság és csőd. Éhínség támadt azon a vidéken. Borzasztó. Borzasztó. És teljesen kiüresedik. Olyannyira, hogy nem lesz pénze, és el kell menni dolgozni, valószínűleg egy arab tulajdonoshoz ment, mert ők azért előszeretettel legeltetik a disznókat a zsidókkal, hogy ez egy nagyon jó elégtétel, nem? Csodálatos. Szegény fiú elkezdi a disznókat legeltetni. És teljesen szétroncsolja személyiségét az ördög, a nincstelenség. Bele bármit meg lehet csináltad. Úgy mondják, hogy fel lehet vele töröltetni a padlót. Fel is törölteti az arab a padlót vele, mert megcsinálsz fel, hogy dolgoztatja, nem ad neki fizetést, és nem ad neki enni. Márpedig ez még egy rabszolgának is járt, már mint az evés. Ez azt jelenti, hogy sokkal sanyarúbb sorsa volt, mint egy rabszolgának. Nos, ez az ördög víziója rólam és rólad. Kilépni az Isten identitásából, kilépni az ő szeretetének az otthonából, belépni a versenyszférába, és utána tök mindegy, amit diktál, azt fogod csinálni. Borzasztó. Úgy hívjuk ezt, hogy üres lélek. Mert amikor te kilúgozod magadból az Istent, amikor kitörlöd a lelked mélyéből az, hogy te Istenhez tartozol, hozzan, tőle jössz, és felé tartasz, akkor ott valami nagyon súlyos dolog fog történni. Keletkezik egy olyan vákum a lelkedben, ami nagyon veszélyes állapot. Ezt úgy hívom, hogy üres lélek. És ha üres a lélek, az nagyon könnyen démonizálható. És az üres léleknek nincs más, mint a környezete. És állandóan visszajelzéseket keres, visszacsatolásokat. Akinek üres a lelke, az abból él, amit a környezete belekiált. És egyfajta szeretet koldussá válsz. A környezetet fog téged dobálni és alakítani, és mindig az lesz, aminek téged kikiáltanak. És borzasztó fontossá fog válni, és hadd szólítsa meg a tiniket, a fiatalokat, hogy mit tudnak mondani az osztálytársak. mindig talál a legújabb divatirányzat, és borzasztóan elkeseredten ne akarsz felelni, hogy elfogadjanak, hogy téged szeressenek, és bármire belemész, csak súgják a te szívedbe. Te értékes vagy, te szép vagy, te okos vagy, te csinos vagy, mondjak szebbeket, szexi vagy. Jóképű vagy? Jó pasi vagy? Bepasizunk, becsajozunk? Olyan csodálatos kifejezések ezek, nem? Ha üressé válik a belsőd, akkor nem marad más, mint a környezeted megerősítése. Ez a fiúnak, tudjátok, mi lenne a tragédiája? Elvesztette a belülről fakadó identitását. Az az identitást, ami tartást ad az életnek. Ami nem kívülről fakad, hanem minden belülről. Ha a fiamnak azt mondanád, hogy te nem vagy a Sámuel fia, kikacagna téged. És azt mondod, hogy bocs, de hát én az vagyok. Ez nem kell bizonygatni. Tudja, hogy szeretem, és az ő apukája vagyok. Ez a fiú kitörölte a lelkéből az apát. Nincsen apám, se anyám, se Istenem, se hazám. Hogy mondja tovább József Attila? Ki érettségizik most? Jó. És tudjátok, ennek a versnek az a címe, hogy tudjátok mi a címe? Tiszta szívvel. Tiszta szívvel betörök a kelembert is, elfognak és felkötnek, áldott fülel elfődnek, halált hozó fűterem, gyönyörű szép szívemen. Van itt valami döbbenetes. Én ennek a címnek tudjátok mit adtam? Üres szívvel. Szegény József Attilának üres volt a szíve. Az apukája ott hagyta gyerekkorába, és nem volt senki, aki belekiáltotta volna szívébe, hogy te az én fiam vagy, és szeretlek. Kedves szülők, kedves édesapák és édesanyák, a legtöbb, amit adhattok a gyermekeiteknek, az a belülről fakadó identitás. Van egy lelkipásztor barátom, úgy elszégyeltem magam. Elmondta ezt nekem. Én minden este, miért a gyerekeim elaludtak volna, 4 gyermeke van, azt szoktam mondani, mindegyiknek külön-külön szeretlek. És büszke vagyok rád, örülök neked. Azt mondja, a nagyfiam 21 éves, kint tanul külföldön, Skype-n szoktak beszélgetni, és most is az a fejében beszélgetés, tudod, hogy szeretlek, és örülök, hogy te vagy az én fiam. Van belülről fakadó identitás. Ennek a fiúnak nem volt. József Attilának nem volt, és ez démonizálta a lelkét, és oda vitte a vonatkerekek alá. Mert nem volt belülről fakadó identitás. Hadd kérdezzem meg, neked van? Tudod, hogy honnan jössz? Tudod, hogy ki vagy? Mondta már az Isten, hogy szeretlek? Képzeld el, a fiának is ezt mondta. Amikor a fia bemerítkezett és kezdődött az a nagyon kemény 3,5 év, akkor azt mondta az apa a fiának, te vagy az én szeretett fiam. Kedvem telik benned. És ez a belülről fakadó identitás adott Jézusnak erőt. Adott Jézusnak erőt a Gecsemáné kertbe, és adott Jézusnak erőt a kereszten. És akkor ott imbolygott a kétségbeesés, a bizalom határán, és a kétségbeesés azt mondotta vele, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Akkor a belülről fakadó identitás átbillent, és azzal fejezte be, atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkem. Kicsoda neked az Isten? Egy mankó? Egy vallásos fogalom? Van neked identitásod? Olyan szomorú vagyok, hogy ma legtöbb embernek egyház identitása vagy. Református vagyok, katolikus vagyok, baptista vagyok, pünkösdi vagyok, mechanikus vagyok, mit tudom én, mi vagyok? Vagyok. Ezzel nem messze megyünk. Az egyházi identitásodon ne haragudj, hogy ezt mondom, a baptistával is, nem mész semeddig. És fáj, mikor azt látom, hogy ez fontosabb. A Biblia egyfajta identitásról tud. Isten gyermeke vagyok. Azt, hogy milyen címke alatt, az egy másik történet. Nem az a lényeg. Isten gyermeke vagyok. Ez a fiú ezt veszítette el. És aztán józanodik. Magába száll. Kitisztul az agya. Felébred. Felébred, mert nehéz körülmények közé kerül, és kimond egy nagyon döbbenetes mondatot. Ha itt maradok, mi lesz velem? Meghalok. Kedveseim, Isten nélkül mi vegetálunk.
Isten nélkül mi élő halottak vagyunk. Isten nélkül mi nem élünk. Nem élünk. Az ember nem él Isten nélkül. Élő halott. És a fiú azt mondja, ha itt maradok, meghalok. És azt hinnéd, hogy teljesen kilúgozódott a lelke, és döbbenetes módon nem tudta magából kitörölni az apját. Mert ott, amikor majdnem elszakadt a célna, és ott volt, hogy az élet is halál mesdjén, most hogy beadom, bedobom a törölközőt, nem bírom tovább, akkor kimond valamit. Az én apám. Figyeled? Az én apám. Pál azt mondja, az én Istenem. Tamás azt mondja, én Uram és én Istenem. Itt hallottunk ma egy bizonyságtevést, Bogi mondta, ugye, hogy van egy pont, ahol emlékeztet az Isten, itt vagyok, figyelj, Bogi, itt vagyok. Halálos beteg vagy, itt vagyok. Ne dobd be a törő között, mert én vagyok. Tamásnak el kell jutni a kétségbeesét határára, hogy a közösség itt nem elég. És azt mondja, gyerekek, oké, hogy ti hisztek, ez nagyon jó, de ez nekem nem elég. Isten porrázúz a közösségi hitedet, porrázúz az egyház identitásodat, és elvisz téged az élet halál mesdjére és határára. És azt mondja, most mondd meg, hogy ki vagyok én neked. És a fiú, mikor eljutod, hogy élet halál kérdésé válik az, hogy ki, akkor azt mondja, az én apám. Házában minden béles bővölkedik, én meg ilyen halok. Felébred, kiózanodik, és hazamegy. Hoz egy döntést, és elindul. Nem elég csak ma meghalanod szabát, el kell indulnod. Nem azt mondta, hogy itt maradok, meghalok, itt maradok, meghalok, itt maradok, meghalok. Hazamegyek, bocsánat, nem. Ezt végig gondolta, felkelt és elindult. Gyakorlati lépéseket tett. És ez a fiú tényleg férfivá érik. Tudjátok, hogy miért? Mert végre elkezd felelősséget vállalni magáért. Hazamegy, és azt mondja, apám, vétkeztem. Nem hárít, nem maszatol, nem, hogy apám, hát hogy engedhettél el? Hát tudhattad volna. Mert különben is elfogyott a pénz, jöttem haza kölcsönek is, lóvé, ura, adjál még egy kis pénzt. Nem, ő megtérni jön haza. Ez a fiú hazajött, és az elrontott életének a felelősséget kiben kereste? Magába. Vétkeztem. Olyan nehéz ezt kimondani, és mégis olyan jó. Szegény fiú nem ismeri az apját, agyal, és olyat mondta, hogy tégy engem béressé. Mennyire nem ismerte. Ó, mennyire nem ismerjük mi az Istent. Olyanak, hogy mindezek a vallásos vezetők. Van szedek bűnösök között, ma hóna. Nem ismerjük az Istent. Nem ismerjük az ő kegyelmének a mélységét, a gazdagságát, a határait, nem ismerjük. Isten kegyelme mennyiségben és minőségben végtelen, de időben nem. Az elfogadott kegyelem időben végtelen. Az elutasított kegyelem az nem végtelen. Viszont Isten kegyelme mennyiségben és minőségben végtelen. Nincs akkora bűnöd, olyan sokszor mondták itt ma. És nincs olyan sok bűnöd, ami akadály lenne abba, hogy ő magához ölelje. És szegény fiú jön haza, és az apa már akkor ölelget és csókol, amikor még nem mondott semmit. Jelezvén azt, hogy Isten így szereti a bűnös embert. Így szeret téged. Én még mit sem tudtam róla, te már akkor szerettél. Anyám méhétől fogva rám gondot viseltél. A magam útját járt, amikor szeléden hívtál. A szívemre beszéltél, és megváltoztattál. Hadd hirdessem neked a kegyelem evangéliumát. Hadd hirdessem azt, hogy az Isten rohan eléd, hogy átöleljen. Még nem mondtál semmit, de az Isten csókolgat és sír örömében, mert szeret. És aztán mondhatod, Istenem, vétkeztem. És mire mondanál, hogy nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevez. Belefolytja az atya szót, és mielőtt kicsődülne a család, hozzátok a legszebb ruhát, a gyűrűt, a sarut. Ez az én fiam. Nem azt mondja, hogy gyertek, nézzétek meg, emlékeztek, mi a nagy bennénye volt? Néha annyira hiányzik az atyai szeretet egy gyülekezetből. Nem értjük az Isten. Ezt kell csináld, azt kell csináld, hátsó sor, előtte levő sor, ilyen sor, olyan sor, így ülj, úgy ülj. Miért vagyunk mi kegyetlenebbek az Istennél? Miért? Miért akarjuk neki megmondani, hogy neki mit szabad és mit nem? Hogy illik neki viselkedni? Egy idős apa rohan a kamasz fia elé, ölelget és csókolgatja örömével, mert ez az én fiam. És hadd mondjam, akár férfi vagy akár nő, akár fiú vagy akár lány, egy dologra van szükséged, hogy ezt halld minden reggel, mikor felébredsz, az én fiam vagy, szeretlek, kedvem telik benne. Ezt kell hallani minden reggel, mikor felkelsz. Az én lányom vagy, szeretlek, örülök neked. Mondott már neked ilyet Isten? Így kezded a napjaidat? És amikor megállsz a nap végén, és szembenézel a napoddal, és lesznek neked csetlések, botlások, bukások, és ott szégyenkez előtte, akkor is azt fogja mondani, hogy szeretlek téged. Belülről fakadó identitás. Ez a fiú átéli a lelkének teljes gyógyulását. Helyreáll a fiúi méltósága. Helyreáll a női méltóságot. Nem kell majd 1000 bók és dicséret azért, hogy nőnek érezd magad. Nem kell majd nem tudom milyen megerősítés lányoktól, fiúk, ahhoz, hogy férfinak érezzétek magatokat. Mert egy dologra vágyunk a szívünk mélyén, hogy ismerjenek és szeressenek. Márpedig, ha valaki ismer, az Isten. És hogyha valaki szeret, az ki? Az Isten. Nagyon szeret. Nagyon szeret. Isten ismer és szeret. És ezt te nem érted meg, akkor csodálókra vágysz. Mi nem celebeknek lettünk teremtve. Mi nem arra lettünk teremtve, hogy csodáljanak. Ezért van az, hogy rengeteg celeb kiég. Mert csodálója sok van. De nem ismerik és szeretik. És kedveseim, az atyai ház melege, a gyülekezet jövője és élete attól függ, hogy ott van ez a szeretet, hogy ismerlek testvérem hibáiddal, bukásaiddal, gyengeségeddel együtt, és szeretlek. És mélységesen fáj, mikor látom azt, hogy emberek gyülekezetben magukra maradnak, mert félnek, ha megismernek engem, nem fognak szeretni. Egyszer gyülekezetben szolgáltam, ott voltak vagy 500-an, 10 perc alatt kihömpölygött mind az 500 ember. Mondom a pásztornak, ez nagyon furcsa nekem, most már lassan kézrázkódást kaptam itt az imáz ajtóba. Mondom, nálunk még egy jó órát elbeszélgetünk, imádkozunk, ott jól el vannak a testvérek. Hát mi ez a nagy rohanás? Azt mondja nekem, félnek, nem bíznak egymásba, nem mernek egymással beszélgetni. Na ez az, amikor nem értjük az Istent. Félünk egymástól, és nem bízunk egymásba. És nem merjük mondani, hogy segíts. Ismer, meg is szeress. Képviseld felém Jézus szeretetét. Befejezésként egy kis mai történetet olvasok fel Fabin Tamástól. Most kaptam nemrég, véletlenül nálam maradt a könyv. A gyermekén református iskolába tanulnak, és meglátogatta a családunkat a hittantanár. Én éppen nem voltam otthon. Ott felejtette a könyvet, a feleség meg azt hitt, hogy ajándékba hagyta. Felhívtuk, hogy de hát itt a könyv. Hát akkor már maradjon. Na hát ebből a könyvből olvasok nektek egy kis történetet. A Tégozófűnek egy mai verzióját. A rendőrség közlemény több újságban is megjelent. Eltűnt egy 17 éves fiú, Szabad Ádám. Személyleírása következő. 183 cm magas, vékony testalkatú, szeme kék, haja szőke és barna. Eltűnésekről szürke pulóvert, márkás farmernadrágot és sportcipőt viselt. Utoljára az M7-es út budapesti kivezető szakaszánál látták. Aki bármit tud róla, jelentkezzék. Elsőnek egy kamionsofőr hívta fel a rendőrséget. Amikor megállított, azt mondta, mindegy hova, csak el innen. Egy pincér szerint féktelenül költekezett, hivalkodóan szórta a pénzt, ráadásul az italt sem bírta. Egy lány azt közölte, hogy néhány napig együtt söveztek, de aztán tovább utazott. Egy játékkaszinó tulajdonosa szerint valósággal körülrajongták kétes múltú barátai. Egy menhely lakója szerint egy ideig náluk volt ágybérlő, de oda már elszegényedve érkezett. Csak feküdt az ágyon, és valami nagyon töprengett. Egy bulvárlap megszólaltatta az elveszett fiú bátyját, aki így fakadt ki. Apánkat ő viszi a sírba. Egy kereskedelmi tévétől az apát is megkeresték, de ő nem nyilatkozott. Csak tette a dolgát szótlanul és nagyon szomorúan. Minden hajnalban és alkonyatkor kibalagott a kapuba, ahonnan messze be lehetett látni az utat. Majd bement a fiú elárvult szobájába, szélesre tárta az ablakot, hadd dőljön be a friss levegő. Egy vázába virágot rakott, aztán újra kiment a kapuba, talán még most is ott áll. Egyik másik szomszédja már boronnak nézi, de ő egyre csak várja Ádámot. Az Isten szeret, és hazavár. Amen.
Istenünk, köszönjük, hogy annyira szeretsz bennünket, hogy elküldted az Úr Jézust, és köszönjük, hogy közénk jött, és elbeszélgetett velünk ma is, most is. Kérünk, hogy munkálkodj a szívünkben, és vezess magadhoz közelebb. Kérünk, hogy hadd tudjunk komolyan magunkba nézni, elcsodálkozni nagy szereteteden, és élni veled, úgy igazán. Segíts meg erre. Amen.
Bye.